Ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A jövő héten döntenek a harmadik rezsicsökkentésről, ez az áram, a gáz és a távhőárát érinti, mondta Orbán Viktor. 10 millió forintot kap, aki a Lehel úti bankrobbantó nyomára vezet, a motor típusa már ismert. Meghalt a legfegyelmezettebb katona, a japán alhadnagy 30 évig várta a második világháború végét. Korai tavasz, megjelentek a pollenek, több gólya is itt maradt, elkezdett hajtani a szőlő, marad a szokatlanul meleg idő. Magyarország ma egy győztes ország, így fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli adásában, amikor az elmúlt időszak bíztató gazdasági mutatói kerültek szóba. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy jövő héten dönt a Fidesz a harmadik rezsicsökkentés mértékéről és üteméről. Szó esett a paksi bővítésről is, amit Orbán Viktor a rezsicsökkentés és az ország versenyképessége miatt is fontosnak tart.
Magyarország ma egy győztes ország.
Győztes országnak nevezte Magyarországot Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, amikor szóba kerültek a bíztató gazdasági mutatók. Azt mondta, a 2013-as Dunai árvíz legyőzése jelentette a fordulópontot.
És az ország olyan világos bizonyítékát kapta meg annak, hogy a magyarok, ha összefognak, képesek bármilyen bajt legyőzni, ami megteremtette a gazdasági sikerek lelki, pszichológiai alapjait. És innentől kezdve jöttek a jó eredmények.
A miniszterelnök a paksi bővítéssel kapcsolatban nyomatékosította, hogy az erőmű nélkül nem lenne versenyképes a magyar gazdaság.
Magyarországnak az az érdeke, hogy a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak.
A kormányfő kiemelte, Magyarországnak az az érdeke, hogy Paks hosszú távon is biztosítsa a magyar villamosenergiaellátás legalább 40-45%-át.
Az első számú gazdasági cél az az, hogy olcsó áramot adjunk a családoknak, ez a rezsicsökkentés alapja, Paks megtartása nélkül egyébként a rezsicsökkentésnek sincs gazdasági alapja, tehát a családoknak és a vállalkozásoknak is. Ehhez pedig az kell, hogy minél kevesebb energiát hozzunk be importból, és minél többet állítsunk elő itthon.
Orbán Viktor az orosz-magyar kapcsolatokat úgy kommentálta, hogy azok ma rendben vannak, és közölte, egy erős Magyarországot akar, amely nem alárendeltje, hanem egyenrangú partnere más államoknak.
Jó kis rezsicsökkentés lesz ez is.
A miniszterelnök megerősítette, hogy lesz harmadik rezsicsökkentés. Az biztos, hogy az áram, a gáz és a távhőára lesz ismét alacsonyabb. Ennek mértékéről is üteméről a Fidesz frakció a jövő héten dönt. Az energiaszolgáltatókkal kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, jobb, ha a monopóliumok állami kézben vannak.
Ha magánkézben vannak monopóliumok, kifosztják az embereket. Ez az elmúlt 20 év tanulsága. Ezért, ahol monopólium van, ott én nem fogadom el, hogy hosszabb távon is fönnmaradjanak magánmonopóliumok, hanem arra törekszem, hogy köztulajdon jöjjön létre mindenhol, ahol monopól helyzet van.
Orbán Viktor jelezte, várható, hogy újabb külföldi kézben lévő energiaszolgáltatókat vásárol vissza az állam.
A magyar hatóságok magas szinten előreegyeztettek a paksi bővítéssel kapcsolatban az uniós intézményekkel, közölte egy név nélkül nyilatkozó brüsszeli tisztviselő az MTI-vel. Az energiaügyi biztos szóvivője már szerdán megerősítette, hogy a magyar hatóságok kötelességüknek eleget téve előre eljuttatták a tervezett megállapodás szövegét Brüsszelbe, de ott még nem tudták teljes mélységében tanulmányozni. Az MSZP a paksi bővítés kapcsán választ vár Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől, hogy milyen államháztartási hatással számol a beruházáshoz szükséges, mintegy 3000 milliárd forintos hitelfelvétel miatt. Az LMP nyilvános vitára hívja Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közvélemény is eldönthesse, valóban jó üzletet kötötte a kormány az oroszokkal, a Párbeszéd Magyarországért pedig népszavazást tartana a paksi bővítésről. Csak akkor maradhat versenyképes Európa gazdasága, ha sikerül csökkenteni az energiaárakat. Egyre több szakértő és politikus ért egyet ebben. Az Egyesült Államokban sokkal kevesebbet fizetnek a cégek az energiáért, mint az uniós országokban, ami hosszabb távon komoly hátrányt jelent Európának. Már az unió vezetői is arról beszélnek, a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeit is csökkenteni kell.
Ebben az amerikai autógyárban fele akkora az áramszámla, mint az Európai Unióban lévő hasonló termelőüzemekben. Részben emiatt versenyképesebbek is, Már Brüsszelben is felmerült, hogyan lehetne az energiaárakat csökkenteni, ezzel együtt az európai vállalkozások hatékonyságát javítani. A magas energiaárak mind az európai háztartásoknak, mind a vállalatoknak gondot okoznak. Az Európai Tanács elnöke tavaly nyáron egy rendkívüli csúcstalálkozón mondta ezt. Megoldásként felmerült például az európai energiapiac egységesítése.
Nézze meg, hogy az amerikaiak hogyan teljesítenek jobban a gazdasági válság idején, mint mi európaiak.
A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában azt hangsúlyozta, a válság bebizonyította, nincs más út, mint az energiaárak csökkentése.
Az Egyesült Államok az energiát olcsóvá tette. Ha Európa nem képes az amerikai energia árakkal versenyképes árat kínálni az európai benne a magyar vállalkozóknak, akkor nem tudunk versenyképesek lenni Amerikával.
A magyar miniszterelnök az elmúlt hónapokban többször is beszélt erről a problémáról. Tavaly októberben például Londonban és Indiában is úgy fogalmazott, az olcsó energia az európai versenyképesség egyik feltétele. A híradó által megkérdezett villamosmérnök szerint, ha ez nem történik meg, Európa jelentősen leszakadhat az Egyesült Államoktól.
Amennyiben ezt sikerül leszorítani, úgy vagy az árakat lehet csökkenteni, vagy pedig esetleg a így felszabaduló pénzösszegeket azt a termelés korszerűsítésére, a minőség javítására és ezzel is a versenyképesség növelésére lehet fordítani. Tehát ez a jelentősége.
Magyarországon is visszaveti a vállalatok versenyképességét a magas energiaár. Különösen igaz ez a kohászatban, a vegyiparban és a feldolgozóiparban, ahol a legtöbb áramot vagy gázt fogyasztják. A szakértő szerint az energiaárak mérséklése nem csak a vállalatoknak jó, hanem az országnak is. Ide vonza a befektetőket.
A befektetők számára az első döntési szempont a kiszámíthatóság, a hosszú távú kiszámíthatóság. Ebben nem csak a jogrendszer és az adórendszer tartozik be, hanem az elkövetkezendőkben még inkább meghatározó faktor lesz az energiával való ellátottság. Annak részben az ára, részben az, hogy az adott ország mennyire független a külső energiabeszállítóktól.
A hazai vállalatok kiadásait vizsgálva az látszik, hogy a munkabér mellett a legnagyobb tétel az energia jelenti. A kiadások mintegy 30%-át teszik ki az energiaköltségek. Vagyis már néhány százalékos csökkenés is érezhető hasznot hozna a vállalkozások, különösen a kisebb cégek számára.
Újabb települések adósságait vállalta át a kormány. Összesen 3 milliárd 200 millió forint tartozást vett át az állam Moson-Magyaróvártól, jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Németh Lászlóné hangsúlyozta, a kormányzat azt várja a településektől, hogy a lehető leghatékonyabban használják fel az uniós forrásokat. Fejlesztésre fordíthatja a hitelei törlesztésére előirányzott pénzt Szolnok. Erről Varga Mihály beszélt a Tiszaparti városban. A nemzetgazdasági miniszter megerősítette, a megyeszékhely adósságának maradék 6 milliárd 700 millió forintos részét is átvállalja az állam. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár adta át Ambrósz Falva és Csanád Alberti polgármesterének a miniszterelnök által kiállított bizonyságlevelet, amely tanúsítja, hogy a kormány átvállalta a település adósságát. Aláírásgyűjtési kampányt indított a Fidesz a Gyedextra megvédésére, jelentette be Pelcné Gál Ildikó, a Nagyobbik kormánypárt női tagozatának elnöke. A politikus azt mondta, a kezdeményezés nem csak az anyákról, az apákról és a nagyszülőkről, hanem az egész jövőnkről szól. Ugyanis ha tekintélyes számú aláírás összejön, határozatban védhetnék meg a Gyedextrát az országgyűlésben. Az aláírásokat az interneten is le lehet adni, míg a papíríveket közterületeken felállított gyűjtőhelyeken és a párt irodáiban lehet aláírni.
Lehetővé teszi azt, hogy önök az aláírásukkal kiálljanak a Gyedextra mellett, és együtt megvédjük egy olyan korszaktól, ami most újra összeáll Gyurcsány koalíció formájában, és újra veszélyezteti a Gyedet, eltörölni a Gyedextrát és a családtámogatási rendszert.
A Magyar Szocialista Párt közleményében azt írja, üdvözlik a Fidesz szándékát a Gyedextra megvédésére. Az MSZP-s Gurmai Zita egy hete beszélt arról egy interjúban, hogy kormányra kerülve eltörölnék a Gyedextrát. Később azonban a szocialisták cáfolták, hogy erre készülnének. Szerintük Gurmai Zita csak bakizott. Most azt közölte a Szocialista Párt, hogy ha elkészül a Fidesz első gyűjtőíve, akkor alá fogják írni. Az Alkotmánybírósághoz fordul Siffer András az LMP társelnöke és Ángyán József független országgyűlési képviselő a NAV ügy miatt. A két politikus továbbra is úgy gondolja, nem lenne törvényi akadálya, hogy parlamenti vizsgálóbizottság alakuljon az ügyben. Szerintük elsősorban a Fidesz akadályozta meg a tisztánlátást az ügyben, de az ellenzéki pártok sem törekedtek a testület létrehozására.
Nincsenek illúziónk azzal kapcsolatban, hogy mi volt az oka annak, hogy heteken keresztül a többi ellenzéki párt sem kapkodta magát, hogy ez a vizsgálóbizottság megalakuljon hamarabb, hiszen ez a történet, ez visszavezet Horváth András jelentése alapján, visszavezet a Gyurcsány-Bajnai kormányok idejére.
Nem feleltek meg a jogszabályoknak a devizahitelek, ezért azt várják a kormánytól, hogy állapítsa meg a hibás gyakorlatok felelőseit, és indítson közérdekű keresetet az adósok védelmében. Ezt a közösség a Társadalmi Igazságosság Néppárt elnöke mondta. Szili Katalin hozzátette, január 6-án egy közös országgyűlési határozat tervezetet adott be pártársával Ivádi Gáborral a devizaadósok megsegítése érdekében. A politikus hangsúlyozta, mindenekelőtt arra kérnék fel a kabinetet, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve 60 napon belül vizsgálja ki a pénzintézetek felelősségét, és indítson közérdekű keresetet az adósok érdekében.
Mi egy csokrot adtunk át a magyar parlamentnek, egy csokorban azokat a javaslatokat, amiknek a meglépésével komplexen lehetne ezt a kérdést kezelni, így nem kellene a kormánynak a kúriára, a kúriának Európára, a devizahiteleseknek pedig mindannyiunkra várni, hanem meg lehetne oldani ezt a kérdést.
Kiborult Szanyi Tibor, az MSZP-s politikust az ellenzéki megállapodásról és azon belül Gyurcsány Ferenc szerepéről kérdezte a Híradó riportere, amikor ingerült lett és még tőle is szokatlanul nyers kifejezést használt arra, hogy milyen van tele az egésszel. Az alakuló közös baloldali programról pedig csak annyit mondott, hogy kár rágódni az ellentéteken, mert Gyurcsány Ferenc már visszavonta a kétes pontokat. Bajnai Gordon pártjának társelnöke azonban cáfolta, hogy mindenben megegyeztek volna.
Azt, hogy most már tele van azzal, hogy a Fidesz média egyfolytában ezt az egészet csócsálja.
Így reagált az MSZP európai parlamenti lista vezetője Szanyi Tibor arra a felvetésünkre, hogy egyre több jel szerint Gyurcsány Ferenc irányítja a baloldali eseményeket.
Jönnek egy ilyen teljesen értelmetlen kérdés halmazda. Bocsánat, nem válaszolok ilyen ostobaságokra.
Mert egy gyökeresen új helyzet. Ő rendel, mi meg... muzsikálunk hozzá.
A hivatalos felállás szerint ez a szereposztás a baloldalon, vagyis Mesterházi Attila rendel, és a többiek azt elfogadják. Gyurcsány Ferenc szerdai nyilatkozatából azonban az derül ki, hogy mások lehetnek a szerepek. Én igényeltem, Attila megoldotta, Gordon elfogadta, ez volt a szereposztás. Ezt mondta az Origónak Gyurcsány Ferenc azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapott Fodor Gábor helyet a közös listán. A hvg.hu a baloldali pártok több politikusát végigkérdezte, hogy a színfalak mögött mit gondolnak a keddi megállapodásról. Azt írják, Gyurcsány Ferencéket leszámítva senki sem boldog, különösen Gyurcsány Ferenc és a két korábbi SZDSZ elnök indulása miatt. A cikkben az is olvasható, hogy hivatalosan minden ellenzéki politikus, ahogy ők fogalmaznak, a győzelemre gyúr, de valójában a keddi megállapodással már az ellenzéki szerepre is készülnek.
Azt, hogy most már tök tele van azzal, hogy a Fidesz
média... Szanyi Tibort Gyurcsány Ferenc vezető szerepe mellett kérdeztük volna arról is, hogy konkrét ügyekben hogyan tudják összeegyeztetni a programokat. Ilyen lehet például a családi adókedvezmény, amelyet Gyurcsány Ferenc pártja megszüntetne és családi pótlékká alakítana át. Ezzel szemben az MSZP nemhogy eltörölné, hanem éppen ellenkezőleg kiterjesztené a kedvezményt az alacsonyabb jövedelmű családokra. Az együtt pedig a magas fizetésűektől vonná meg a juttatást. Ugyancsak eltérőek az álláspontok a fizetős felsőoktatás ügyében. Az MSZP programjában tandíjmentességet ígér, míg a DK fizettetne a hallgatókkal akár csak az együtt, amely csak az első 6 fél évet tenné ingyenessé.
Elnézést, de tényleg ki vagyok borulva ettől az egész. A magyar népet ez nem érdekli most már. Tehát hiába rugózunk ezen az egész dolgon, nem érdekli az embereket.
Szanyi Tibor szerint a programok legnagyobb részét az elmúlt egy évben már sikerült összefésülniük. Úgy tudja, hogy Gyurcsány Ferenc az elmúlt napokban visszavonta a kétes pontokat.
Gyurcsány Ferenc ezeket a kétes pontokat, ezeket darabra vissza is vonta. Mit kell ezen rágódni?
Nyilván vannak pontok, amikről még egyeztetni kell.
Bajnai Gordon pártjának társelnöke viszont elismerte, még vannak vitás kérdések. Jávor Benedek szerint a keddi megállapodás is csak akkor érvényes, ha figyelembe veszik az MSZP és az Együtt PM korábbi közösen meghirdetett programját.
Világossá tettük, hogy ennek a
megállapodásnak az alapját, a program alapját, a közösen képviselendő politika alapját, az a megállapodás képezi, amelyet nyáron az MSZP-vel aláírtunk. Ennek mentén készülünk a választásra.
Javor Benedek egyértelművé tette, a vitás ügyekben az Együtt PM nem fog engedni Gyurcsány Ferencnek.
Tisztázzák a baloldali pártok, hogy mit vennének el az emberektől, ha kormányra kerülnének. Erről beszélt a KDNP frakció szóvivője ma reggelben. Pálfi István szerint az MSZP, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció programja három alapvetően egymásnak ellentmondó elképzelés, amelyet nehéz lesz összefésülni. Példaként említette a családi pótlék, a külhoni magyarok szavazati jogának és a tandíjmentesség ügyét.
Mondják meg, hogy mit vesznek el, mert ma az a helyzet, hogy aki nagyon szeret böngészni a pártprogramok között, meg a sorok között, az három különféle dolgot lát, és abból se derül ki, de az meg pláne nem derül ki, hogy együtt, közösen akkor most már mit akarnak, hogyha már ilyen szépen összeálltak.
Az MSZP úgy reagált, hogy ők nem akarnak elvenni semmit a családoktól. Azt írják, programjuk az interneten is megtalálható, és szerintük abból kiderül, hogy az MSZP-vel csak nyernének a magyar családok. A magyar lakosság több mint kétharmada nem támogatná az alapjövedelem koncepciót, ez derül ki a századvég friss közvéleménykutatásából. A megkérdezettek úgy vélték, a feltételhez nem kötött alapjövedelem bevezetését nem bírná el a magyar gazdaság. Egy a hónap elején közzétett tanulmány szerint a lét független munkacsoport a szociális ellátórendszert formálna át az alanyi jogon járó alapjövedelemmel. Ez szerint minden tartósan Magyarországon élő embernek havonta legalább 50 000 forint járna, feltétel nélkül. A századvég felmérése rávilágít arra, hogy a magyar emberek értékrendjében fontos szerepet tölt be a munka. A lakosság jelentős többsége, mintegy 90% kiáll amellett, hogy általánosságban az embereknek munkából kellene megélniük.
Egyrészt a munkavállalási kedvet egyértelműen csökkenteni a megkérdezettek szerint az alapjövedelem, a feltétel nélküli alapjövedelem koncepciója. Másrészt pedig a gazdaság ma Magyarországon nem lenne alkalmas egy ilyen modell bevezetésére. Itt a körülbelül az emberek háromnegyede nyilatkozta azt, hogy a mai helyzetben ma Magyarországon ezt nem lehetne bevezetni.
Tavasztól a magyar légierő is bekapcsolódik a szlovén légtér ellenőrzésébe és védelmébe az olasz mellett. Erről írt alá a megállapodást a két ország honvédelmi minisztere Kecskeméten. A magyar költségvetés nem terheli meg a többlet feladat, a hazai légtér védelme sem gyengül, viszont a pilóták több órát repülhetnek.
Ezek a magyar gripenek is részt vesznek tavasztól a szlovén légtér ellenőrzésében és védelmében. A kecskeméti repülőbázison erről írt alá megállapodást Hende Csaba honvédelmi miniszter és Roman Jakic szlovén védelmi miniszter. Szlovénia úgy döntött, hogy nem eszközöl beruházások a saját légterének védelmére. Ezt a feladatot a NATO-n belül partnerek bevonásával oldjuk meg, és ezt hosszú távon így tervezzük, mondta a szlovén védelmi miniszter. A magyar gripenek az olasz légierő mellett kapcsolódnak be a szlovén légtér védelmébe. Hende Csaba kiemelte, a mostani megállapodás mindkét ország számára kedvező. Szlovéniának továbbra sem kell költeni a harci repülőgépekre, a magyar pilótáknak pedig több lesz a gyakorlási lehetősége úgy, hogy ezzel nem terhelik a magyar költségvetést.
Külön költsége, elszámolható vagy elszámolandó költsége ennek a feladatellátásnak nincsen, hiszen a Svédországtól leasingelt repültórák terhére fogja a feladatot a kitűnően képzett pilótaállomány végrehajtani, és ezeket a leasingelt órákat így is úgy is ki kell fizetnünk a svéd félnek.
A honvédelmi miniszter hozzátette, a Gripen szerződés 2012-es módosítása tette lehetővé, hogy a magyar honvédség a szlovén légtér védelmét is el tudja látni, később pedig a balti államok légtérfelügyeletébe is be tud kapcsolódni. Hende Csaba hangsúlyozta, a NATO szövetségi rendszerén belül Magyarország rendelkezik negyedik generációs harci repülőgépekkel, és ez a képesség egyre inkább felértékelődik.
Jövő szeptemberig biztosan börtönben marad az írgázoló. Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter az ír igazságügyi minisztériumra hivatkozva ma azt mondta, az ír legfelsőbb bíróság a napokban dönt arról, hogy Francis Tobinnak legalább mennyi időt kell büntetés végrehajtási intézetben töltenie. A két gyermek halálát okozó írgázoló adásunk előtt nem sokkal elhagyta Magyarországot. A Liszt-Ferenc repülőtéren adták át az Interpol munkatársainak. Francis Tobin hazájában folytatja a Magyarországon megkezdett szabadságvesztés letöltését. Navracsis Tibor elmondta, szigorú szabályok határozzák meg, mikor kerülhet szabadlábra.
Ez az igazságügyminisztérium tájékoztatása szerint legkevesebb 595 nap lesz, tehát legkevesebb 595 napot kell még börtönben töltenie, azaz a legközelebbi feltételes szabadlábra bocsátásának időpontja 2015. szeptember 4-e lesz. Az ír jog szerint ezen határidő előtt nincs lehetőség arra, hogy akár feltételesen is szabadlábra helyezzék.
Egy 90-es években gyártott enduro motort használhatott a Lehel utcai bankfiók robbantója. Ezt valószínűsíti az egyik internetes szakportál a biztonsági kamerák felvételei alapján. A típusból akár 1000 darab is futhat Magyarországon a legtöbb rendszám nélkül. A rendőrségre már több bejelentés is érkezett a hétfői bankrobbantással kapcsolatban. A nyomravezetői díj továbbra is 10 millió forint.
A rendőrség közzétette a bank biztonsági kamerájának felvételeit. Ezen látszik az a motor, amelyet az elkövető használt. A képek alapján az egyik autós internetes portál szakértői azonosították a szóba jöhető típusokat.
A rendőrség által közölt felvételek alapján a motor hátsó féke, lámpája, kipufogó kialakítása és az első lámpa kialakítása alapján, ez egy 90-es években gyártott kétütemű enduro, többek között szerintem a Kawasaki KDX-re illenek ezek a formai jegyek, vagy ezek a paraméterek.
Ebből a típusból akár 1000 darab is lehet az országban, többségük valószínűleg rendszám nélküli. A rendőrség már több bejelentést is kapott, amelyek segíthetik a nyomozást.
A készenléti rendőrség által elkülönített ingyenesen hívható zöld számra több állampolgári bejelentés is érkezett a bűncselekménnyel kapcsolatban, ezeket folyamatosan ellenőrzi a nyomozócsoport.
A Lehel utcai bankfióknál hétfő hajnalban robbantott egy ismeretlen férfi. A robbantásban senki nem sérült meg, de az épületben jelentős károk keletkeztek. Az országos rendőrfőkapitány 10 millió forintot ajánlott fel annak, aki akár névtelenségének megőrzése mellett információkkal segíti a robbantó elfogását.
Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást indított a rendőrség a Gyermekrák Alapítvány ügyében. Az eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytatja, egyelőre ismeretlen tettes ellen. A nyomozás elrendeléséről azután döntöttek, hogy az Index.hu egy videót tett közzé tavaly decemberben, amelyen az látszik, hogy a Gyermekrák Alapítvány elnöke többször is a civil szervezet adományokból vásárolt betegszállító autójával viteti magát Budaligeti otthonából a belvárosba. A felvétel megjelenése után a Jobbik feljelentést tett a legfőbb ügyészségen hűtlenkezelés és csalás gyanúja miatt. Balogh István az alapítvány elnöke méltatlan médiatámadásnak nevezte a videót, amely szerinte súlyosan sérti a civil szervezet 16 év alatt kiharcolt hírnevét. A Jobbik örömtelinek tartja, hogy elrendelték a nyomozást a Gyermekrák Alapítvány ügyében. Szilágyi György országgyűlési képviselő azt mondta, ha beigazolódik a gyanú, akkor anyagi haszonszerzés érdekében évente megtévesztettek mintegy 60 ezer embert, akik adójuk 1%-ával a beteg gyerekeken akartak segíteni.
Ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, amennyiben beigazolódik, hogy valóban bűncselekmény történt, hiszen beteg gyermekektől akár csak egy forintot is elvenni, az mind erkölcsileg, mind pedig jogilag nagyon aggályos és nagyon súlyos bűncselekménynek tartjuk.
Ausztriában vezetett bankszámlát zároltatott, emellett készpénzt, ingatlanokat és kamionokat foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy áfacsaláson ért cukorkereskedő cégcsoporttól. A Közép-Magyarországi Adófőigazgatóság revizorai megállapították, hogy a cégek 12 milliárd forint értékben vásároltak Szlovákiában kristálycukrot és étolajat, a belföldi értékesítés után azonban nem vallották be és nem fizették meg az általános forgalmi adót. Az érintett vállalkozásoknál az adóellenőrök összesen 3,5 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg.
Akár megtérülés érdekében eddig már 350 millió forintot foglaltunk le. Ezt részben vevői követelés zárulásából, illetve részben egy osztrák pénzintézetnél vezetett bankszámla zárulásából, továbbá 5 ingatlant és 6 tehergépkocsit foglaltunk le.
Nem volt értéke az emberi életnek a holokauszt idején, amikor megkülönböztették, üldözték a zsidóságot, és 6 millió európai, ezen belül 600 ezer magyarországi áldozata lett a népirtásnak. Ezt Dajcs László mondta a budapesti gettó felszabadításának 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A főrabbi úgy fogalmazott, sebeink, amelyeket a vészkorszakban az emberi gonoszság ejtett rajtunk, soha nem tudnak begyógyulni, mert begyógyíthatatlanok.
Azért jöttünk ma ide, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlékeznünk kell mártírjainkra, akiket soha nem felejtünk, akiket embertelen körülmények között hurcoltak el otthonaikból, akiket megaláztak, akiket megkínoztak, és akiket szívtelenül, lelketlenül elpusztítottak.
Mindenkinek kötelessége az antiszemitizmus, a rasszizmus és az intolerancia elleni küzdelem, mondta a budapesti svéd nagykövet Karin Olofsdotter a Wallenberg díjak átadásán a Holokauszt emlékközpontban. A diplomata szerint az elismerés névadója Raoul Wallenberg a modern történelem egyik legtiszteletre méltóbb alakja, aki azzal a céllal jött Budapestre, hogy minél több zsidó életét megmentse. A Wallenberg díjat idén 5-en vehették át. Ezen kívül még a nyíregyházi zsidó hitközség lapjának és egy színházi társaság munkáját is elismerték. A magyar kis- és középvállalkozói világ egy nagy sikertörténet, így jó oka van Magyarországnak arra, hogy büszke legyen rájuk. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az év példaképe díjátadó gálán. A díjat Lehota Tamás vállalkozó kutatóorvos kapta, aki a világ legnagyobb gyógyszercégei számára végez génterápiás vizsgálatokat. A kormányfő szerint 2012 óta 10 közbeszerzési eljárásból 8 a hazai kis- és középvállalkozások győzelmével zárult, az állami megrendeléseknél pedig ez az arány még magasabb.
Az összes Magyarországon működő vállalkozásnak 99%-át kis- és középvállalkozások adják. Ez a kis- és középvállalkozói világ alkalmaz az összes Magyarországon dolgozó embernek a 73%-át, és ők állítják elő a nemzeti össztermék több mint 55%-át.
Ezüstöt tartalmazó oldattal fertőtlenítik a szegedi trolikat és villamosokat. Az új Szegeden kifejlesztett szerrel a vírusok, baktériumok és gombák terjedését is meg tudják akadályozni, így a járműveken nem lehet majd elkapni semmilyen betegséget.
Egy laza mozdulatsorral felforlasztva kerül föl a textiliára, megszárad, és innentől kezdve védelmet nyújt egy évre.
Mintha általános tisztítószerrel takarítanának, ugyanúgy viszik fel a kárpitra és a fémfelületekre az ezüstöt tartalmazó oldatokat a szegedi villamosokon és trolikon. A kárpitot évente egyszer kell befújni, hogy a kórokozók elpusztuljanak rajta. A fémfelületeken használt oldat tartóságát még tesztelik.
Ennek az élettartama várhatóan több hónapra tehető, de az egyetem az olyan szolgáltatást is nyújt nekünk a fejlesztés keretén belül, hogy havonta mikrobiológiai ellenőrzést tart, ezzel ellenőrizve, hogy megfelelő koncentrációban tartalmazza még a felület az anyagot.
A szerekben nanoezüst található, ennek köszönhetően a betegségek okozói nem tudnak megtelepedni az utastérben.
Hogyha ezekkel a szerekkel lekezeljük a különböző felületeket, legyen az fém, kárpit, fogózkodó a villamoson oldalfalak, akkor azok antibakteriális tulajdonságokra tesznek szert, azaz a felületükre kerülő különböző gombák, baktériumok, vírusok elpusztulnak.
50 ezer ember utazik naponta a szegedi trolikon és villamosokon. A járművek tiszták, de a baktériumok és a vírusok ellen eddig nem tudtak hatékonyan védekezni. Egy zsúfolt járművön könnyebben meg lehetett betegedni.
Ahogy hazaérünk, rögtön kézmosás van. De akár munkahelyre beérünk, vagy gyerekek közé megyünk, mindig a kézmosás.
Az új fertőtlenítőket már elkezdték a járműveken használni. Két héten belül valamennyi szegedi troli és villamos vírus, baktérium és gombamentes lesz.
Kétnapos ételosztást szervez Budapesten a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat. A két nagy karitatív szervezet két nap alatt 2000 adag ételt oszt ki a rászoruló és hátrányos helyzetű embereknek. Az akció célja, hogy felhívják a figyelmet a nélkülöző emberekre, akiknek a hidegebb idő beköszöntével egyre nagyobb szükségük van a segítségre.
Reggel óta főztek a szakácsok ebben az óbudai konyhában.
300 kg burgonyából, 100 kg kolbász felhasználásával, 50 kg hagymával, 2 kg piros paprikával, 30 liter lecsóval készítettük egy nagyon finom házias ízű paprikás burgonyát.
Az elkészült ételt ide a Máltai Szeretetszolgálat központi udvarába vitték. A baptista és a Máltai Szeretetszolgálat most közösen szervezett ételosztást. A paprikás krumpli mellé savanyúság, kenyér és meleg tea is jutott.
És én boldog vagyok ezzel, hogy én is kaphatok egy tányért ételt.
A karitatív szervezetek ezzel az akcióval arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az összefogás és a segítség karácsony után is fontos.
Talán példát tudunk adni arra, hogy nem csak nagy ünnepekkor, nem csak az úgynevezett szeretet napokon van értelme és lehetőség annak, hogy az emberek adjanak, hanem ez egy ilyen hétköznapi gyakorlattá kell, hogy váljon, és egy jó reménységünk van, hogy ez egyre több civil szervezetet, egyre több vállalkozást, vállalkozót indít meg, és tesz készé arra, hogy adjon.
A meleg étel mellett mozgóorvosi rendelővel és tüdőszűréssel is készültek.
Nagyon sok szociális munkásunk is itt van azért, hogy a sorban állókkal beszélgessen, esetleg olyan hajléktalan emberekkel, segítségre szoruló emberekkel találkozzanak, akikkel eddig nem találkoztak, és ez nagyon fontos és nagyon jó lehetőség a kapcsolatfelvételre.
Az ételosztás szombaton folytatódik, akkor 1000 tál rizses húst osztanak majd ki a hátrányos helyzetűeknek.
Megkezdődött az allergia szezon, ez szinte példátlan január közepén. Az enyhe tél miatt azonban már most megjelent a mogyoró pollenje a levegőben. És nem csak a virágok hajtottak ki a tavaszias időben, a szőlő is rügyet hozhat, ha folytatódik a szokatlan meleg. Több gólya is inkább Magyarországon maradt. A hétvégén 15 foknál is melegebb lehet.
Január közepén már a polleneket vizsgálják az ANTS Pécsi laborjában. Az enyhe tél miatt már most megjelent a mogyoró és a ciprusfélék virágpora a levegőben. Az allergiásoknak már most fel kell készülniük.
Érdemes már ilyenkor elkezdeni a gyógyszerszedést, és hogyha megfelelő időben még az erős virágzás előtt szedik a gyógyszereket, követik az orvosok tanácsait, akkor az erős virágzás során nem lesznek annyira hevesek a tünetek, tehát nem fognak annyira szenvedni.
Megfagyott, visszaengedett, és ezzel végül is egy is károsít.
Jégbornak tartogatták ezeket a szőlőfürtöket Badacsonyban, de elkészítéséhez nincs elég hideg. A tavaszias idő magukra a szőlőtőkékre is veszélyes lehet.
Szinte a starton van a szőlő, most már bármelyik nap beindulhat a nesztkeringés, olyankor pedig egy kisebb hideg is jelentősebb károkat okozhat a magában a veszőállományban.
A gólyák is elkényelmesedtek a melegben. A Komárom-Esztergom megyei Ászáron 4 madár nem költözött el, a helyi iskola mellett telelnek.
A középső területek fölé a földközi tenger térségéből egyre melegebb levegő érkezik.
Ez okozza a hetek óta tartó meleget. A meteorológus szerint most 8-10 fokkal mérnek többet a sok évi átlagnál. A tavasz pedig folytatódik. Vasárnap az ország déli részén akár 15 foknál is melegebb lehet.
A hónap végéig úgy tűnik, az átlag fölött marad a hőmérséklet, még akkor is, hogyha a hétvégéhez képest néhány fokos lehűlés valószínű, de a hőmérséklet jelentős mértékben, nagy területen a jelenlegi számítások szerint nem csökken a sok évi átlag alá.
A jövő hét elején viszont már számítani lehet esőre. Az ország keleti részein csak nem 3 hónapnyi csapadék hiányzik, máshol novemberben esett utoljára eső vagy hó.
Kettős merényletet követtek el egy étteremben Dagesztán fővárosában, Mahacskalában. A támadásban 14-en megsebesültek, köztük 2 rendőr. Először egy gránátvetőből az étterem első emeletére lőttek, majd pedig egy gépkocsiba rejtett pokolgép robbant. Az Oroszországhoz tartozó észak-kaukázusi köztársaságokban gyakoriak az iszlamista csoportok és bűnbandák által elkövetett fegyveres támadások. Mahacskala 600 kilométerre van Szocsitól, ahol február 7-én kezdődik a téli olimpia. A terrorveszély miatt az orosz hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Kigyulladt egy nagy-britanniai hulladéktelep, ahol 15 ezer tonna használt autógumit tárolnak. A tűzoltók már második napja próbálják megfékezni a lángokat. A környéken sűrű fekete füstfelhő terjeng, amely még a NASA műholdjainak felvételén is látszik. A hatóságok felszólították a közelben lévő települések lakóit, hogyha tehetik, maradjanak otthon, és tartsák zárva az ablakokat. Néhány iskolában szünetet rendeltek el. 91 éves korában meghalt a II. Világháború legkitartóbb japán katonája, Onoda Hiro csaknem 3 évtizeden át bujkált és harcolt az állítólagos ellenséggel a Fülöp-szigeteki dzsungelben, mert nem hitte el senkinek, hogy véget ért a háború. Az idős veterán később sikeres vállalkozást indított, például túlélő táborokat is szervezett.
Családtagok, újságírók, bajtársak és a kormány képviselői várták a hazatérő katonát Tokióban 1974 tavaszán. Az akkor 51 éves Onoda Hiro alhadnagy 29 év után lépett ismét japán földre. Háromfős egysége élén 1944-ben vezényelték a Fülöp-szigeteki dzsungelbe, azzal a parancsal, hogy tartson ki a japán csapatok érkezéséig. A különítményről senki nem tudott 1950-ig, amikor Onoda egyik embere megszökött. A hatóságok ekkor röpcédulákon értesítették az alhadnagyot arról, hogy Japán kapitulált és a háborúnak vége, ám ő ezt dezinformációnak vélte. Végül több mint 20 évvel később egykori feljebb valóját küldték a helyszínre, aki parancsot adott Onodának, hogy adja meg magát. A fegyelmezett katona ekkor tette le a fegyvert. Onoda Hiro 1996-ban látogatott el ismét a Fülöp-szigetekre, ahol vegyes érzelmekkel fogadták. Pedig ő barátként üdvözölte a sziget lakóit, és azt mondta, nagyon bántja, hogy annak idején nem hitte el nekik, hogy véget ért a háború. A dzsungelben töltött 3 évtized alatt Onoda mindvégig az eredeti parancshoz tartotta magát, így többször harcba keveredett a vélt ellenséggel, és legkevesebb 30 embert megölt. A japán kormány kérésére végül nem emeltek vádat ellene a Fülöp-szigeteken. Az idős veterán az elmúlt 40 év alatt sikeres vállalkozó lett, több könyvet is írt és nyári táborokat működtetett, amelyekben túlélési technikákra tanította a japán gyerekeket.
Most következik Mohai Bence a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, aztán bízunk benne. Az este 10 óra 10 perckor kezdődik, a vendég Hende Csaba, honvédelmi miniszter. Én közvetlenül utána várom Önöket híradóval, viszontlátásra!